Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét, azt a példázatot, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 9. verstől a következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ez Urunk szava hozzánk. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A múlt héten megismertük Jézus Krisztusnak az egy vágyát, nagy-nagy kívánságát, hogy az ő háza, az atya háza, imádság háza legyen. Elő is készítette a mi Urunk az új szövetséget, azzal a takarítással, asztalborogatással. Új korszak, amikor a templom imádság háza. Van egy felekezet, a baptisták, akik imaháznak. Nevezik a hajlékot, ahol összejönnek, és egyszer, csak egyszer követtem el azt a hibát, hogy baptista templomot mondtam, többé nem fogom. Imádságházában vagyunk. Jézus így akarta, és ez is lett. Az a hely ez, ahol Isten és a te kapcsolatod létrejön, stabilizálódik, gazdagabbá válik, erőteljesebbé. Mondhatjuk, hogy imádkozni otthon is lehet, és teljesen igaz. Buszon is, vásárlás közben is, várószobában is, akárhol. Ez az új szövetség ajándéka, Jézus Krisztus és a Szentlélek csodája, bárhol teljes értékű az imádságod. De itt, ennek a helynek az az ajándéka, hogy csak ő rá figyelsz. Mai példázatunkban az imádságházat látjuk működés közben. Kérdés, vajon így gondolta Jézus? Nem akármilyen két ember az, akik felmennek imádkozni a templomba. Olyan két embert látunk a példázatban, akiknek igazából nem lenne szabad egy fedél alatt tartózkodniuk. Egy hipervallásos, kényszerű köztiszteletnek örvendő farizeus, és egy megbélyegzett közutálatnak, megvetésnek kitett tolvaj, mert a vámszedőnek szinte szinonimája az a szó, hogy tolvaj. Két nem akármilyen ember, két olyan ember, akiknek nem tudjuk a nevét. Van, hogy Jézus a példázatban is nevet ad valakinek, van, hogy csak annyit mond, hogy két ember, vagy egy apa, meg a fia, meg két fia. Itt két foglalkozással, két életmóddal, két hát hivatásnak mondanám, de az egyik nem az, találkozunk. Ezek az emberek, akik bemennek a templomba imádkozni, viszik magukkal az életmódjukat, a foglalkozásukat. Azonosulnak azzal, amit hétköznap végeznek, ami a dolguk. Az egyik arról ismerszik, hogy farizeus, talán a szigorúbbjából. A nevét nem tudja senki talán, de farizeus. És ezt nem is tudja kívül hagyni imádság közben sem. A farizeus itt van igazán elemében, itt igazán fontos, itt élheti meg azt, aki ő, a Tóra szekrényt böngészi, rendben tartja, tanulmányozza, és figyeli a népet, a gyülekezetet, hogy minden úgy működik-e, ahogy működnie kell. A vámszedő sem tudja, nem is akarja kívül hagyni az életmódját, a foglalkozását, hiszen pont azért jött, mert ez már nagyon-nagyon terhes számára. Nagyon bántja, nagyon fáj, szabadulna, de nem tudja, lehet-e. Olyan jó, hogy minnyájan azzal állhatunk oda Isten elé imádságunkban, akik vagyunk, amivel foglalkozunk. A hivatásunk, a foglalkozásunk egyrészt ajándék, másrészt kihozza belőlünk, kitermeli belőlünk a típus bűneinket, amik igazán jellemzők ránk. Az imádságban elmondhatod, amivel foglalkozol, és azt, amivel foglalkoztat. Ami foglalkoztat. És kár is lenne másról beszélni az imádság házában. Megcsúfolnánk azt a helyet, ha olyasmit mondanánk Istennek, amit más adott a szánkba, de nem őszinte, de nem igaz, de nem figyelünk oda, keresztül siklunk egy imádságon, miközben máshol jár az eszünk. Nem, mondd el azt őszintén, amíg várod az Isten tisztelet kezdetét, vagy utána, amikor bejöhetsz ide, ami foglalkoztat. Jöhetünk Isten házába azzal az önigazolási kényszerrel, ahogyan a farizeus érkezett. De jöhetünk azzal a tömény elveszettséggel és tanácstalansággal is, amit a vámszedő egyetlen mondatba is nehezen akadozva, zokogva, suttogva sűrített bele. Mi a baj a farizeus imádságával, kérdezte valaki, és talán sokunk belső rejtett kérdésére talált rá. Hiszen Istennek ad hálát. Hányszor bátorítunk csüggedő, gödörben lévő embereket, testvéreket, hogy nézz körül, adj hálát minden pici jóért, amit észreveszel, köszönd meg Istennek, és ki fogsz jönni ebből a lelki mélységből. Miért baj, hogy a farizeus Istennek ad hálát? Ráadásul olyasmiért ad hálát, ami igaz. Az a döbbenetes, hogy a farizeus tényleg nem olyan, mint a többi ember. Tényleg nem gonosztevő, tényleg nem parázna, tényleg nem rabló. Ő tényleg nem olyan. És ő ezt észreveszi magában, és hálás érte, van is oka hálát adni. Mégis azt a következtetést vonja le az Úr a végén, ez az ember nem megigazulva ment haza. Miért nem ment haza a farizeus a hálaadó imádság után megigazulva haza? Mert nem kérte. Mert nem volt rá szüksége. Miért lenne megigazulásra szüksége annak, aki igaz a saját szemében? Aki önigazságba öltözve jelent meg Isten előtt, és ebben feszítve emeli szemét az égre, és magára vonja az Isten figyelmét, hogy ő mennyire jó és nemes és precíz, eszébe jut, kell neki valamiféle megigazulás. Saját magát igaznak nyilvánította, és meg is mondja, hogy miért. És elmondja Istennek a vallásos teljesítményeinek azt a túlzását, amit meg is fogalmaz, és tényleg rendkívüli, hiszen ennek az embernek minden porcikája a törvényért éget, ne becsüljük le. Óriási munka, óriási figyelem és fegyelem kell ahhoz, hogy valaki jó farizeus legyen. Minden porcikája a törvényért ég, és azt mondja, hetente kétszer bőjtölök, és tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ezen úgy átsiklunk, hogy igen, igen. De picit utána nézve megtudhatjuk, hogy a heti kétszeri bőjt nem volt előírva. Főleg nem az a bőjt, amivel ő bőjtölt, hogy a vizet is megvonta magától, a vízivást. Ezekben a napokban erre még rosszabb gondolni. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez nem az ő dolga volt. A piaci árusok dolga volt az, hogy minden, amit árusítani fognak, gabona, hús, zöldség, tejtermék, annak előbb a tizedét be kell szolgáltatni, és ami marad, azt adhatják el. Ám de egy precíz, gondos, figyelmes farizeus sosem lehetett biztos abban, hogy a piaci árus beadta a tizedet, ezért ő még egyszer beadta, megismételte. Nagyon-nagyon gondosnak kell lenni, és nagyon figyelmesnek, ugyanakkor nagyon szorongónak, hogy valaki így éljen. Ezek és a hasonló teljesítményei feljogosították arra, hogy úgy nézzen magára, ő tényleg különb. Van az úgy, hogy a saját erőfeszítéseim, a jobb teherbírásom, egyfajta teljesítményem, adottságom folytán megfogalmazódik a gondolat, úgy rejtetten, hogy na azért ebben nagyon jó voltam, és helytáltam, és azért mások is összeszedhetnék magukat. De jó tudni, hogy Isten nem jogosít fel erre a látásmódra. Bár az oltár előtti igében megcsíphette a fülünket, mert az enyémet mindig megcsípi, aztán mindig lecsillapodok, amikor Pál azt mondja, hogy mindenkinél többet tettem, de kijavítja, nem én, hanem az Úr bennem való kegyelme. Ez az új szövetségi látásmód. Van az úgy, hogy klasszul sikerül egy menet, hogy jól sikerült beosztani egy napot, megoldani egy helyzetet, és kicsit büszke lennél magadra, de éppen eszedbe jut, hogy ez magamtól nem telt volna, ez az Úr volt. Az az imádság, amelyben másokra taposva húzott ki magad az Isten előtt, mert úgy magasabb vagy, sosem lehet kedves. Ennek a farizeusnak kellett valaki, akire ráállt éppen aznap, akivel összemérte magát. Mi lett volna, ha van ott egy még precízebb farizeus? Akkor egy kicsit alul marad. Aki éppen jelen van, ahhoz igazítjuk magunkat, ahhoz mérjük össze magunkat, és akkor tulajdonképpen ki vagyok? Mindig más. Ha minden óra mást mutat, ez nagyon zavaró, ez tapasztalatból tudom, 5 fali óránk van, mindegyik mást mutat. Ma reggel még a református templom is megtévesztett, mert 6-ot ütött 7:30. Nagyon rossz így igazodni, hogy mindig más a helyzet, aki mellettem ül, akivel éppen jóba vagyok, akivel tegnap összevesztem, mindig mérem magam valakihez, ez egy téboly. Így nem lehet élni. Sokszor megörülünk annak, hogyha gőggel tekinthetünk lefelé többnyire, és ezt igazoljuk is Isten előtt. Ennek a farizeusi imádságnak a legdöntőbb baja az, hogy én milyen vagyok, bizonyítani akar Istennek. Ezért nem tudja elfogadni az Isten ajándékát. Isten neki is kínálja a kegyelmet, neki is kínálja az irgalmat, de úgy néz rá, mint aki azt se tudja, hogy miért kezdenék vele, hogyha az enyém lenne, mert nem kér. A büszkének nem kell kegyelem. Aki nem akar segíteni másokon, annak nem kell az irgalom. Mit csinálna vele? Kihez hasonlítod magad? Mindig más a példakép, más az, akit lenézel, és akkor valahogy mindig középen vagy. Ha önbizalom fröccsre vágysz, akkor lefelé nézel. A szegényebbek, a gyengébbek, az üllöttebbek. Ha inspirálódni akarsz, új lendületet venni, akkor az erősebbekre, a tehetősebbekre nézel. Ha utópiát szeretnél kergetni, mert elvarázsolt hangulatban vagy, akkor József Attilával együtt mondhatod, a mindenséghez mér magad. Ez perspektíva, sose érjük el. De akárhova is soroljuk magunkat, ha kisebbségérzésed van, akkor sincs köze ennek az Isten véleményéhez, de ha gőgös vagy, akkor sem. Istennek egész más véleménye van rólad, mint ahogy te magadat látod és pozícionálod a tömegben. Isten Jézushoz hasonlít minket. Az alapján fogad el, vagy utasít el szomorúan, hogy milyen a viszonyunk Jézus Krisztushoz. És jól tesszük, ha mi is Jézus Krisztushoz hasonlítjuk magunkat, és tesszük ezt folyamatosan, Ez egy életprogram, Jézushoz hasonlítani magam, és az a legfőbb haszna, hogy se kedved, se időd nem lesz többé leszólni senkit. Talán ott a kérdés bennünk, hogy ha Jézus a mérce, akkor a keresztény élet nem lesz egy örökös frusztráció és reménytelenség? Mindig alul maradok. Nem maradsz alul, mert Jézus egy belső mérce. Nem kívülről teszik elét, hogy tessék elérni, átugorni. Jézus beléd költözik, elfogad olyannak, amilyen vagy, és benned állítja fel a mércét. Ráadásul erőt és lehetőséget ad, hogy elérd, hogy ő elérje benned a terveit. Megszabadultál. Az evangélium erőterében megszabadultál az önigazolás kényszeréből. Isten előtt soha többé nem kell bizonygatnod semmit, hogy mennyire vagy áldozatos, mennyire vagy lelkes. Nem kell, tudja, hogy nem vagy az. Nem mindig. Ha Jézushoz hasonlítjuk magunkat, akkor Jézusra fogunk hasonlítani. Fontos, hogy kihez hasonlítjuk magunkat. Ha az őszi avarban sétálsz, és látsz egy kicsi fehér házikót, gyönyörű látvány, és azt mondod, mennyire kiugrik a hátteréből. De ha beáll a tél, és lehull a hó, és vakító fehér lesz a ház körül minden, akkor ez a házikó bizony csak szürk és fehér marad. És mindig, akárhány meszelés után is szürk és fehér marad. Aki embereket igyekszik felülmúlni, hogy Istennek kedves legyen, ez tulajdonképpen a halál. Teljesen mindegy, ha napot akarod elérni, teljesen mindegy, hogy egy viskó tetejére csücsülsz rá, vagy egy felhőkarcolóira, ugyanolyan reménytelen helyzetben vagy, ha a nap a cél. A farizeus ugyanolyan reménytelen helyzetben van Isten előtt, mint akármelyik gonosztevő. Vagy még szemléletesebben, teljesen mindegy, hogy a fejed a nyakadtól 2 centiméternyire van, vagy 2 méterre. Ugyanabban a halálban vagy. A vámszedő nem beszél hosszan. Aki igazán Istenre szorul, általában nem beszél hosszan. Talán azt se tudja, mit mondjon, mert még nem imádkozott. Ez olyan, mint egy rövid, szent sürgöny. Légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ne is szaporítsuk a szót. Ez a lényeg. Egy SOS segítségkérés. A vámszedőnek a testtartása is elárulja a viselkedése, hogy ez mennyire fontos neki. Ez nem egy betanult koreográfia, hogy mellét verve, fejét lehajtva. Ezt nem kellett gyakorolni előtte, hogy majd, ha bemegy a templomba, hogy kell viselkedni. Ez belülről jött. Van az úgy, hogy belülről jön, hogy lehajtom a fejem. Az Isten előtti alázat jeleként. Annak jeleként, hogy Istenem, igazad van, jogosan ítélsz el, de itt vagyok, nincs más reményem, mint a te irgalmad. Bűnös vagyok. Ha azt mondjuk, hogy bűnösök vagyunk mindnyájan, ez nagyon kegyes és igaz szöveg. De ha az egyéni bűnbánatodat úgy fogalmaz meg, hogy Istenem, bűnösök vagyunk, és egy vagyok közülük, ez nem elég éles, és ez nem elég konkrét. Ha kollektív bűntudattal jössz az Isten elé, hogy más is az, én is az vagyok, akkor nem lesz személyes a kegyelem, nem lesz személyes az örömöd. Ha mást is belevonok a bűnbánatomba, az nem bűnbánat. Gondoljatok arra, hogy az úrvacsorát megelőző gyónási kérdésekben egyes szem első szemében válaszolunk, és a lelkészünk nem azt mondja, hogy megbocsátottak bűneitek, hanem a bűneid. Vagy ha nem így hangzik el, én ki szoktam javítani. Mert személyes bűnbánatra személyes kegyelem jár. A vámszedő tehát olyan imát mondott, erre figyeljünk, ez fontos, olyan imát mondott, amit életében egyszer mondhat el. Olyan nincs, hogy hazamegy, kegyelmet kap, ha hazamegy, másnap reggel fel kell, felöltözik, és bemegy ugyanabba a vámszedő fülkébe, és folytatja ugyanazt. Ilyen nincs. Ha ő most bocsánatot kért, meglátta, milyen tolvaj, nem folytathatja ugyanott. Ez itt egy pálya lezárása és egy új pálya kezdete a vámszedő életében. Holnap fel kell, le kell adnia a vámszedő fülke kulcsát a helytartó megbízottjának, aki nagyon-nagyon fog ragaszkodni ahhoz a vámszedőjéhez, és nehezen engedi el, bocsánat, csózen fertőzött vagyok, ott ez így van feldolgozva. Nehéz lesz. Nehéz lesz bebizonyítani a környezetének, hogy ő már egy megbízható ember, és új munkát keres. De már nem ő keresi. A kegyelem tartozéka, hogy minden egyéb a jövőben meg fog oldódni. Ennyire veszélyes övezet az imádság háza. Lehet, hogy bűnbánatra jutsz, és egy egész új életet kell elkezdened. Mégis csak így érdemes. Csak így érdemes imádkozni, hogy következménye legyen. Súlyok Imre, Farizeus és Vámszedő című kórusművét régen sokat énekeltük. Ennek a harmóniái végig kísérik, rövid kismű, harmóniái végig kísérik ennek az üzenetét. A farizeus imádsága, hála, hála, egy dagadó, ömlengő harmónia sorozat. A vámszedőjé disszonáns akkordokból áll, lelassult, légy irgalmas nékem, egy zokogást imitáló, nyújtott ritmus. Jó lenne elénekelni, el is fogjuk talán, de most már egyel többen, mint egyel kevesebben, mint szeretnénk. Ennek a kórus műnek a záró eleme, ami nincs benne az igében, de azt hiszem nem tévedett sokat Súlyok Imre, hogy hozzá komponálta ezt a kérdést. A kettő közül én melyik vagyok? Melyik vagyok? A farizeus vagy a vámszedő? Ezt a mondatot egyébként a dallam is egy kérdőjelként formázza meg, és így hagyja magára a gyülekezetet ezzel a kérdőjellel. Melyik vagyok? A farizeus vagyok, aki felhívja Isten figyelmét arra, hogy mennyire pedáns vagyok, mennyire áldozatos és mennyire hasznos? Vagy a vámszedőjé, hogy kegyelmez Uram nekem? Tudjátok én melyik vagyok? Mind a kettő. Egyszer ez, egyszer az. Reggel farizeus imádsággal kezdem talán. Aztán a Szentlélek közbelép, hogy ne maradjak ezen a vakvágányon, és ad a számba egy kis vámszedői látásmódot önmagamra. Vagy egy imádságot farizeusként kezdek, és vámszedőként fejezem be. Három kérdés a végére. Milyen Istent keresel az imádság házában? Hallgató Istent, akinek beszélhetsz magadról? Vagy cselekvő Istent, akinek nincs mit mondani, csak várod, hogy avatkozzon közben? Kihez méred magad? Másokhoz, mert akkor fogjuk leszel. Annak vagyok a fogja, akihez hasonlítom magam. Vagy Jézushoz méred magad, és szabad leszel. És a kórus mű kérdése, a kettő közül te melyik vagy? Imádkozzunk. Úr Jézusom, köszönöm neked a példázataidat. Olyan valóságosak, amíg tart a történelem. Lehet, hogy éppen a farizeus és a vámszedő, mint foglalkozás nem működik körülöttünk, de a viselkedés, a gőg, a hasonlítgatás, a leszólás, a lenézés, a kétségbeesés, a kegyelemért kiáltás, az új kezdetek, ez mindig része lesz a világnak és a földi életnek. Köszönjük, hogy ma is aktuális, amit üzentél nekünk, tehát személyessé kérünk, és nyisd meg minket, hogy az imádságaink őszinték legyenek feléd. Amen.